a mi segítségünk és esti csendességünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Olyan sokszor elgondolkodunk, hogy ahogy ebben a Zsoltárban is énekeltük, világosítsd meg rajtunk a Te orcádat, a Te színedet, és ahogyan az Ároni áldásban is mondjuk, hangzik az ige, világosítsd meg rajtunk a Te orcádat, mit is jelent ez nekünk? A legtöbbet, Urunk, és ezért leborulunk előtted, mert amikor az Isten ránk ragyogtatja az ő orcáját, az ő dicsőségét ragyogtatja ránk, akkor minket is bevonsz abba a csodálatos közösségbe, amely a veled való együtt élést jelenti. Köszönjük, hogy mindezt a fényt, ezt a világosságot, ezt az áldást az Úr Jézus Krisztusban egészen közel engedted hozzánk, hogy régen téged senki nem láthatott meg, mert akkor meghalt, még Mózes se, a kiválasztott tanítványod, vezetőd, prófétád sem. És mi mégis láthatunk. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem lát, látja az Atyát. Köszönjük neked tehát, hogy te kegyelmes Isten vagy, szerető Úrunk vagy, bennünket kereső és megtartó Úr vagy. Áld meg most ezt az órát, Urunk, világosítsd meg, világosítsd ránk a Te orcádat, hogy mi is világosságban járjunk, hogy érezzük, mit jelent a világ világosságának a vonzásában élni, lenni, és hogy tőle és általa mi is el tudjuk végezni a saját küldetéseinket, kiki a maga helyén, úgy, mint a világ világossága. Áld meg ezt az órát, Urunk, lelked közösségével, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, a mai napon egy ószövetségi igét olvasok előttetek Ezékiel próféta könyvéből. Ezékiel próféta könyvének a 17. fejezetéből olvasom Isten igéjét, közelebbről az első 10 versben, valamint ennek a szakasznak a végéről még hozzá a 22. verstől kezdődően néhány verset. Ezékiás, vagy Ezékiel próféta könyvében, tehát a 17. fejezetben a Károli fordítás szerint így szól hozzánk Isten igéje. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, adj találós mesét, és mondj példabeszédet Izrael házának. És mondjad, így szól az Úr Isten, a nagyszárnyú, nagy saskesejű, melynek hosszú csapó tollai valának, s mely rakva vala különféle színű tollakkal, jöve a Libanonra, és elfoglalá a cédrusfa tetejét. Gyönge ágainak hegyét letépte, és vivé azt a kalmárok földére, az árosok városában tevé le. Gyönge ágainak hegyét letépte, és vivé azt a kalmárok földére, és az árosok városában tevé le. És lőn annak a földnek magvából, és elveté az terméken mezőbe, sok vizek mellé vivé, mint fűzfát ülteti el, és felsarjat, és lőn elterülő alacsony szőlővé, hogy veszőit amahoz fordítsa, a gyökerei amaz alatt legyenek, és szőlőtőkévé lőn, és veszőket terme, s ágacskákat bocsáta ki. És vala más, nagy szárnyú, sok tollú, nagy saskesejű, és ímé ez a szőlőtő feléje terjeszti gyökereit, a veszeit hozzányújtá ültetésének ágyaiból, hogy öntözze őt. Pedig jó földbe, Sok víz mellé ültették vala el, hogy ágakat hajtson és gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szőlőtő. Mondjad, így szól az Úristen, vajon jó szerencsés lesz-e? Vajon gyökereit nem szaggatja ég ki, és gyümölcseit nem vágja éle, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon, és pedig nem erős karral és sok néppel támad reá, hogy kitépje az gyökerestől. És íme elplántáltatott, jó szerencsés lesz é, avagy ha a napkeleti szél illeti őt, nem szárad éjjel teljesen, ültetésének ágyában nem szárad éjjel. És a 22. verstől így szól az Úristen. És veszek én a ma magas cédrus tetejéből, és elültetem. Felső ágaiból egy gyönge ágat szegek le, és elplántálom én magas és fölemelt hegyen. Izrael magasságos hegyén plántálom őt, és ágat nevel, és gyümölcsöt terem, s nagyságos cédrussá nevekedik, hogy lakjanak alatta, mindenféle szárnyas madarak ágainak árnyékában fognak lakozni. És megismeri a mező minden fája, hogy én az Úr tettem a magas fát alacsonyjá, az alacsony fát magassá. Megszárasztottam a zöldelőfát, és zöldítettem az asszúfát. Én az Úr szólottam, és megcselekedtem. Amen. Szeretett testvéreim, egy nagyon különös, különleges, színes, de jól érthető, jelképes történetet ad az Úr Ezékiel próféta szájába. Egy természeti kép bontakozik ki előttünk. A szemünk láttára ilyen kifejezéseket olvasunk, hogy jó talaj, cédrusfa, szőlőtő, keleti szél, saskesejük. És ez a történet a történelem valóságába hív bennünket. Mert amit látunk, az nem más testvérei, mint egy örök földi vagy világi törvény, hogy az erősebb legyőzi a gyöngébbet. A konkrét történelmi helyzet, amelyről ez a kép szól, pedig az volt, hogy Izrael népe, ez egy nagyon kicsi területen élt, ugye a Kánaán földjére gondoljunk, és két nagyhatalom között vergődött mindig az ország. Délen volt Egyiptom, egy hatalmas nagy birodalom, és észak-keleti irányba pedig volt Asszíria, aminek a helyére hódítás nyomán később Babilónia lépett. Tehát a babiloni és az egyiptomi világbirodalom között hol viharban, hol szélcsendben, de ott vergődött ez a kicsi ország, és a lényeg az, hogy ő a nagyok mellett mindig alávetettségben volt. A proféták sokszor azért ostorozták a népet, mert ugye a kezdetekkor, mikor elfoglalták a Kánaánt, akkor nekik Isten volt a királyuk. Ez volt a teokrácia, Isten a király. Ez az egyetlen olyan nép a világban, akinek nem volt földi királya sokáig, mert Isten volt a király. És Isten a prófétáján keresztül jelentette ki az akaratát, és a bírák uralkodtak. Ez volt a bírák kora. Ez körülbelül 300 év volt a letelepedés után, és aztán megirigyelték az emberek a szomszédos birodalmak királyait, és Izrael is királyt akart már, földi királyt. És akkor Isten engedett nekik, és prófétája révén, ugye Sámuel volt az első próféta, ő Saul királyt kenette föl tehát Sault kenette föl királyá Sámuellel, ez volt az első királya Izraelnek, és megkezdődött így aztán folyamatosan a királyság, őt követte Dávid, aztán Salamon, és utána ketté szakadt az ország, és akkor jöttek aztán a bajok, az északi országrészt ugye Asszíria megtámadta, és akkor volt, hogy Izrael Egyiptomhoz futott segítségért. Tehát amikor itt két nagy sas keselyűről olvasunk, hogy az egyik az lecsipkedi a libanoni cédrus rügyeit, és ő maga ülteti el, akkor az az egyik nagyhatalom, arra fele fordul a szőlő, amelyik kicsiny, csenevész, nem úgy nő, holott jó a föld. Aztán egyszer csak jön egy másik saskeselyő, és akkor a másik oldalra hajlik ugyanaz a szőlő. Ez a két nagy világbirodalom, amelynek a szorításában élt ugye Izrael, és a proféták szüntelenül ostorozták a népet, hogyha megmaradt volna Isten a királynak, akkor nem keveredtek volna ilyen földi konfliktusokba. Tehát Isten büntetése az, hogy nagy birodalmakkal sújtja ezt a kicsiny országot. Az jutott eszembe, hogy egyszer jártam egy görög szigeten, nyaraltunk ott a családdal, egy bizonyos, nagyon híres az a hely, Santorini, csak kirándultunk oda, és én ott láttam, az egy nagyon-nagyon meleg hely, hogy a szőlőt nem úgy nevelik, ahogy például mi Magyarországon, vagy általában, ahogy látjuk, hanem a nagy hőség miatt minimális a csapadék, de nagyon jó a talaj, mert vulkanikus. A szőlőt azt így körbe-körbe a földön, tehát mint egy ilyen koszorú, úgy fekszenek a földön a szőlő indái, az ágai, hogy közel legyenek a földhöz, ott is hozzák meg a termésüket. Itt az a kép, amelyet fölfest a próféta, Ezékiel próféta, szintén egy ilyen nem megnövő, hanem a földön maradó szőlőről beszél, annak ellenére, hogy nagyon jó ott a talaj, és víz is van bőven, ugye, mint a víz mellé ültetett fa, ahogy olvassuk akár az első Zsoltárban is, az mindig meghozza a gyümölcsét, az bőségben él, amikor a fák gyökerei nyitottak a friss forrás vízre, vagy a gyökér a vizet eléri, akkor ott annak a lomb, a termés, a virágzás megmutatja az eredményét. Na, itt nem az volt, mint a Santorini szigeti szőlőnél, hogy nem volt csapadék, és kényszerűségből nevelték így a szőlők, hanem a jó földben a dúsvíz mellett se tudott megnőni az a szőlő, amely ugye a saskeselyük höz való hajlás folytán csenevész maradt, és nem futotta be a pályáját. Lefelé hajtotta leveleit, hogy azt táplálja őt, ne a talaj, amelyre ültették. És akkor fölteszi a kérdést, jó vége lesz ennek? A két saskesei között hajladozó szőlőtőnek vajon mi lehet a jövője? Testvéreim, fölsejlik a történetben a örökös kicsi kiszolgáltatottsága és vesztesége. És ez lefordítható, ez nem csak a korabeli Kánaánban letelepedett Izrael történelmi helyzete volt, hanem azóta is minden történelmi helyzet, a földi olvasatban ez, hogy amikor van egy kis ország, egy kis közösség, akkor és annak a helyére, vagy annak a javaira fáj egy nagy hatalom foga, akkor az meg is fogja szerezni. Erre a kicsike elsiet a másik nagyhatalomhoz segítség reményében, amely nyilván nem ingyen fogja megsegíteni, és így vergődik az a kicsi a két nagy között, és jó vége lesz ennek, föl lehet tenni a kérdést. Eszembe jutott így a saskeselyű képe kapcsán, hogy amikor az 1848-as forradalom és szabadság harcot leverték, akkor ugye a magyarok egyrészt a Habsburgokkal álltak szemben, ahol a kétfejű sas a szimbólum, és a Habsburgok a magyar forradalmat az orosz medvével pusztították el. Tehát az oroszok voltak azok, akik leverték a magyar forradalmat és szabadságharcot a Habsburgok kérésére, vagy a velük való összefonódásba. Mind a kettő hatalmas nagy birodalom. Az egyik oldalunkon, a másik oldalon. Szinte átirata lehetne az itt felolvasott ezékieli ige erre. De tegyük föl a kérdést, testvéreim, hogy vajon törvényszerű az, hogy a kicsi az mindig vesztes? Vajon ez az egyetlen igazsága van a világnak, hogy a történelem is mindig csupán ezt mutatja, hogy igen, a kicsi az mindig vesztes lesz. Persze vannak fokozatok. Van, amikor a veszteség az úgy tűnik, mintha nyereség lenne. Mert sokáig megvan, idézőben mondom, ilyen zsargonnal, hogy megvan etetve sokáig a segítséggel az a kicsi, aki nem látja még a saját veszteségét. De a történelem igazságtalan igazsága az mindig az valóban, hogy a mindenkori saskesejük letörik a nemes hajtásokat, vagy a saját céljaikra plántálnak szőlőtöveket. És így módon a korcs növekedésű szőlőtő, mivel nem tud kiteljesedni, legfeljebb egy másik saskesejű védelmében bízhat, és így egyre távolabb kerül az egészséges kiteljesedéstől. Hiába termékeny a talaj, és hiába bővízűek a folyók. Testvéreim, létezik egy másik igazság is. És ezt nekünk keresztjén embereknek feltétlenül ismerni kell, méghozzá ebben a világban, ahol élünk, létezik egy másik igazság is, ez pedig az Isten igazsága. Nem a történelemé, nem az embereké, nem a nagyhatalmaké, és nem a küzdő téren kiprovokált eredményé, hanem van az Istennek igazsága. És ezt ne valami homályos jövendőnek gondoljuk el. Nagyon sok keresztény ember él úgy, hogy elszenvedi az életet. Nem lát tovább a szenvedésénél. Fáj neki, ha éppen olyan világban élünk, hogy a kereszténységet üldözik, akkor az fáj. Ha olyan közösségbe kerül, ahol az Úr Jézus Krisztust nem fogadják el, akkor az fáj. Hogyha látja a nemzetén, hogy vész el, mint szétszóródott kéve, ugye elvész a nemzetünk, akkor az fáj. És nem bízik másban, csak abban, hogyha majd elmegy innen, majd a halálon túl, majd csak ott lesz igazság, majd csak ott lesz jó, majd ott fogja az Isten valahogyan helyreállítani. Amikor így gondolkodunk, vagy így gondolkodnak keresztény testvéreim, akkor mindig elfeledkezünk a Golgotai keresztről. Mert a Golgotai kereszt az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata, a halála, a feltámadása, az bizony ebben a világban történt, mégpedig az írott történelemben. Az nem máshol, hanem itt, ebben a világban, egy megadott helyen, a mi történelmünkben állítatott föl a kereszt, és van a feltámadás, és Jézus Krisztus, ami személyes történetünkbe hozza el, azt a teljesen más igazságot így, ezáltal, amelyet úgy nevezünk, hogy az Isten igazsága. Az Isten igazsága mindig más. Az Isten igazsága az mindig több, mint a történelemé. Az nem a történelemnek egy megjavított változata, hanem az egy teljesen más igazság. Fontos, hogy ezt lássuk. És ha ez az igazság csak a halálon túl létezne, akkor nekünk semmi közünk nem lenne hozzá. De Jézus, amikor a názáreti zsinagógában az első nyilvános fellépésén, vagy Tóra olvasásán és tanításán megfogalmazza a küldetését, akkor ezt így olvassuk Lukács evangéliumában, egy pár verset ebből felolvasok. Tehát Ézsaiás proféta könyvét adták Jézus kezébe, és ő feltárván a könyvet, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ezért jött Jézus, hogy a foglyoknak szabadulást, a betegeknek gyógyulást, azoknak, akiket üldöznek, szabadságot hozzon, és mindenek fölött az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt hirdesse önmagáról, az Isten szeretetéről. Testvéreim, ez az Isten igazsága. Ebben az ezékieli jelképes történetben Isten úgy mutatkozik be, mint egy hatalmas úr, aki megítéli a saskesejük tetteit, aki felülbírálja azokat, aki a magas fát alacsonyá képes tenni, és az alacsonyt magassá, aki kiszáríthatja a zöldelő fát, és zöldelővé teheti az elszáradt fát. Éppen Ezékielnél olvasunk arról, hogy az Isten arra is képes, hogy az elszáradt csontokat újra lélekkel töltse meg és élővé tegye. És ez a hatalmas Úr, aki mindenható, megmutatja azt is, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislákoló lángot nem oltja ki, aki elküldte egyszülött fiát a történelembe, abba a világba, ahol saskesejük között vergődnek kicsinyek, hogy elmondja a világnak, hogy ilyen Istenünk van a történelemben. Testvéreim, minden deformált növekedésű szőlőtő, minden elnyomott kicsiny ezért remélheti a saját helyreállítását és rehabilitálását. Egyedül az ő igazságától érthetjük meg a saját igazságunkat is, és azt a helyzetet is, amiben élünk. Sokszor hallunk arról, hogy milyen nehéz volt a fogságban, amikor elvettek mindent az emberektől, fizikailag megkínozták őket, vallásukban üldözték, de mégis titokban összegyűltek, összegyűjtötték annak a kicsi fekete kenyérnek a morzsáit, és valahogyan készítettek, erjesztettek egy korty bort belőle, valami szeszfélét, és a kenyér morzsáival így tudtak úrvacsorát venni. Én magam is olvastam már, meg talán a testvérek is, lelkészek visszaemlékezéseink nehéz börtön időkben, fogságban, hogy akár csak jelképesen is, elnyomásban, kicsinek, nehéz saskesejük között mégis meg tudtak valósítani egy másfajta igazságot. Ott azon a helyszínen. Nem azt várták, hogy majd elmúlik. Mert a lélek, az emberi lélek, hogyha Istennel táplálkozik, ha Krisztussal, aki ugye úgy mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor a vele való közösség, ami ebben a földi világban megadatik nekünk, az egy olyan nagy erő lehet, hogy abban az igazságban megállva az igazságtalanságot is el lehet szenvedni. A földi igazságtalanság, a saskesejük igazsága idézőjelben az múlandó. A Krisztus igazsága bennünk, ami az ő kezére bízva a nehéz helyzetünkben is megéljük, az viszont örök. Ugye ismerjük ezt a szép irodalmi idézetet, hogy van egy hazánk a magasban. ez a haza a magasba, ez az itt élőknek is a hazája, és nem majd azoknak, akik meghaltak és oda jutnak a mennyek országába, hanem igen, az Úr Jézus Krisztus az igazság, és ha mi ő benne élünk és mozgunk, és imádságban ő mindig elérhető, és vele közösségbe lehetünk, akkor megpihenteti a lelkünket, és azt a másik igazságot adja. Ezért mondtam tehát, hogy az Isten igazsága az nem megjobbítása a saskesejük igazságának, hanem egy teljesen más igazság. Ahogyan az Isten is egy egészen más Isten, nem olyan, mint az ember, az ő igazsága is, az a tökéletes, az a jó. És ezt már itt a jelenünkben megélhetjük. Azt mondja az Isten Ezékiel prófétának: emberfia, adj elő egy jelképes történetet. Egy jelképes történet tehát az, amit felolvastunk, de a jelképes történeteket soha nem szabad kiüresedni, hagyni, mert a jelképes történetek azért vannak éppen, hogy azok minden korban, az adott helyzetbe elhelyezhetők legyenek. De nem csupán a jelképes történet, a saskesejük története helyezhető el minden időben, a mikorunkra is, hanem az a másik is, amit az Isten mond, aki a mindenható, aki képes arra, hogy élővé tegye az elszáradt fát, hogy a kétfele elhajlott szőlőveszőt is magához édesgesse és fölnevelje, hogy az kizöldüljön és termést hozzon. És ez a hatalmas Isten az, aki az ő egyszülött fiában a szabadulást hirdeti a foglyoknak, a vakoknak a szemük megnyílását, és nem csak a mennyek országát mutatja meg nekünk itt az ő egyszülött fiában, hanem azt az igazságot, amely mindannyiunké lehet, amikor oda szánjuk szívünket, lelkünket az Úr Jézus Krisztusnak. Így tudunk a nagyon nehéz, akár családi, akár közösségi, akár nemzetünket érintő nyomások alatt mégis nem elhajlani se jobbra, se balra, hanem egyenesen megállni annak az igazságában, aki az út, az igazság és az élet Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, köszönjük neked azt, hogy olyan szépen összesimul az Ó és az Új Szövetség, az Isten jelképes példabeszéde, amelyet a próféta szájába adott, majd az Úristen szavai, a mindenhatójé, aki képes minden rosszat jóra változtatni. Olyan szépen összesimulnak a te szavaiddal, amikor elmondod a názáreti zsinagógában, hogy mindaz a csoda, amely valaki által megjelenik a világban, az te magad vagy, és most teljesedett be az írás a fületek hallatára, mondtad az ott ülőknek. És mennyire nem értették, és téged elüldöztek onnan. És azóta is olyan sokszor elüldöznek téged, miközben várják azt a másik igazságot. Urunk, olyan fontos, hogy azokon a szíveken, azokon az ajtókon te magad zörges, ne csak állj az ajtó előtt, hanem olyan világban élünk, amikor talán az Istennek a benned kijelentett szelíd szava erősebb hangá kellene, hogy változzon, mert ez a világ sóvárogva várja azt a másik igazságot, hogy meg tudjon állni a saskesejük igazságában. Köszönjük, Urunk, hogy részeltettél ma bennünket a te tanításodban, a szent igédben, hogy megerősödhet a lelkünk, és az utakat világosan láthatjuk az ige nyomán. Adj nekünk igét minden napra, hogy benne is veled legyen közösségünk. Adj nekünk imádságos kezeket minden napra, hogy az imádságban is téged szólítsunk, és általad és tőled elégítessen meg minden kínzó kérdésünkre, tőled jöjjön a válasz. Így maradj velünk, Urunk, áld meg életünket, áld meg a gyülekezet lelkipásztorát a családjával, akik évi pihenésüket töltik ezekben a napokban. Gondolunk rájuk most is, és imádkozunk érettük, várjuk őket vissza, és áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg minden egyes testvérünknek a drága családját, a szeretteit. Így maradj velünk, Urunk, a bajok közepette is, a te igazságoddal. Amen. Mondjuk el testvérek közösen az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy, mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban, aki maga az út, az igazság és az élet. Amen.